Hosszabbítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és Rév Dániellel.
Sziasztok! Ez a Hosszabbítás podcast 30. adása. Ezúttal is két fő témával. Az elsőben Weber Gáborral beszéljük ki azt, hogy Lewis Hamilton százados lett, hogyha lehet egy ilyen nagyon jó kis sportos közhellyel élni. Megnyerte a 100. versenyét, és beszélgetünk arról, hogy mi várható a Forma 1-es világbajnokság egyébként nagyon kiélezett 2021-es párharcának végjátékában. Aztán beszélgetünk Hüttner Csaba kajakkenu szövetségi kapitánnyal arról, hogy mit jelentett neki az olimpia, a nagyon sikeres olimpiai és világbajnoki szereplések ellenére van-e olyan része a szezonnak, amivel esetleg elégedetlen, és azzal, hogy még a jövőbeli tervek. És aztán jön az Ácsi rovat, benne labdarúgó hírekkel elsősorban, de talán a legérdekesebb hír a héten az ökölvívás világából érkezett méghozzá a riói olimpiáról.
Forma 1. Weber Gábor itt van már a vonalban, az M4 Sport Forma 1 kommentátora, egykori autóversenyző. Szia Gábor!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye, amikor Hamilton megszerezte 100. futamgyőzelmét, akkor rögtön ráírtam, hogy hát ezt ki kéne beszélni, és te örömmel vállalkoztál erre a feladatra. Egy olyan versenyzőről fogunk most beszélgetni, aki borzasztóan megosztja igazából a szurkoló társadalmat. Néha úgy érzem, hogy nem tud elég jót csinálni, akkora tömeg utálja, de ugyanakkor egy másik nagy tömeg viszont abszolút elismeri és imádja. De hova helyezed Hamiltont, főleg így a 100. futamgyőzelem tükrében, illetve miért ennyire megosztó Lewis Hamilton?
Én azt gondolom, hogy egyébként minden sikeres versenyző, főleg ennyire sikeres versenyző megosztó. Ilyen sikeres versenyző nem volt még a Forma 1-nek, ami a számokat illeti. És ha innen nézzük, az is érthető, hogy talán az eddigi legmegosztóbb személyisége. De hát azért valljuk be őszintén, a Schumacher éra vége fele, amikor még aktív volt Michael Schumacher, és meg a Ferrarival nyerte rommá magát, akkor sem beszéltünk arról, hogy van egy ilyen közepesen átlagos Schumacher rajongói tábor. Tehát voltak az elvakult hívők, akik minden futamot megnyerettek volna vele, és voltak azok, akik már rettentően unták, nyerjen bárki, csak Michael Schumacher. És akkor mehetünk vissza egyébként a Forma 1 elmúlt 71 évében szinte bármeddig. Mert hogyha megnézitek azokat a korszakokat, amikor valaki dominált, a McLaren Honda korszak pont annyira unalmas volt, mint amennyire unalmas volt a Ferrari is 2000-es évek elejé korszak, pedig egyébként maguk azok a szezonok nem is mindig voltak. Tehát voltak kiélezettebb szezonok Schumacher világbajnoki, Ferrari világbajnoki címei között is, de azt megelőzően is voltak olyan korszakok, ha nem is olyan hossza, mint most a Mercedes hegemónia, amikor valaki nagyon dominált, elég csak mondjuk a Red Bull érára emlékezni arra a 4 Vettel világbajnoki címre, de ott is voltak szoros szezonok, amikor az utolsó futamon dőlt el. Ez nem annyira jellemző a hibrid érában a Mercedes-es sikereknél, de erről a Mercedes nem tehet. Azért ezt mindig érdemes úgy is megnézni, hogy egy csapat a saját sikerei miatt pont ezért kerülhet ösztűz alá, hogy na jó, most már sok belőlük. De hát azért, mert valaki jól végzi a munkáját, és egyébként jó autót csinál, és egy jó versenyző vezeti az autóját, és sikerek folyamatosan jönnek zsinórban a konstruktori, meg az egyéni sikerek is, azért a csapatot nem nagyon lehet, azért nem lehet megróni őket. Miközben egy általános kérdés, és ez mindig előfordul, hogy egy átlagszurkoló szereti a változatosságot, és ahogy a múlt héten Norris győzelmének szurkolt az orosz nagydíjon, hogyha Norris már 4-5-et nyerne zsinórban, ennek azt szeretne, hogy nyerjen Ricardo, nyerjen Leclerc, és akkor végigmehetnénk azon, hogy tulajdonképpen egy olyan szezont akarnánk látni, egy 20 utalmas szezont, amikor mind a 20 versenyző nyer egyet, és akkor majd az lesz világban, akiknek a legjobb második, harmadik, vagy a felötödik helyen jön össze.
Egyébként szerinted hogy tudja fenntartani ennyi időn keresztül a motivációt, akár Hamilton, akár a Mercedes, mert azért voltak ilyen komolyabb dinasztiák a Forma 1-ben, de ennyire hosszú időn keresztül, ahogy te is mondtad, nem nagyon tudott legfölül lenni egy csapat és egy versenyző.
A Mercedesnek könnyebb dolga van, azért ott a mérnökök is rotálódnak, csomó új ember jön a vérkeringésbe, több mint 1000 ember dolgozik. Tehát, hogyha csak önmagában a versenycsapatot nézzük, Brackley-ben az is már 1060, 1070, 1080, sőt nem, az idei kimutatást ugye nem láttam, még csak a következő évben láttam az előző évi számokat, de majdnem 1100 körül van a Mercedes, és csak akik az autót építik, ehhez még jön 750-760 fő, akik a motort építik Brixworth-ben onnan néhány mérföldre. Tehát majdnem 2000 embert foglalkoztat ez a komplett projekt, ami a Forma 1-es versenyzésre kell hátterül. És azért ez a majdnem 2000 ember azért ez a kulcsembereken kívül azért sokat rotálódik, sokat cserélődik, van elszipkázás, most különösen a Red Bull egy csomó motormérnököt elvitt a jövő évtől náluk épülő Honda motorra, amit onnantól kezdve ők már Red Bull néven használnak, de azért a kulcsfigurák is a Mercedesnél pont most az elmúlt két évben kicserélődtek a csapat élén, technikai igazgató, motorfejlesztési vezető, mérnök, stb. Tehát úgy könnyebb motiváltnak lenni, hogy mindig van valaki, aki ott vár az ajtóban, hogy ő is megmutassa. De azért ez Hamiltonnak az autóban ülve, hát ő egyedül csinálja ezt a dolgot, persze lenne jelentkező, nem is kételkedünk ebben, meg tudjuk is, ugye Russell példája is jó rá, aki végre már megérkezett, egyébként megérdemelt a Mercedeshez. De amíg ilyen szinten vezet Hamilton, addig nagyon beszéltünk arról, és van értelme arról beszélni, hogy ne cseréljék. Tehát most gondolj bele, hogy 7 világbajnoki címmel és 100 futam győzelemmel ki az, aki ajtót mutat egy bajnoknak, főleg amikor ilyen formában vezet. Tehát nem arról beszélünk, hogy Hamilton valahogy úgy próbálja meg összerakni azt az utolsó futam győzelmét, hogy meglegyen a 100-as, de már kicsit fogatlan oroszlánként harcol a fiatalok ellen. Abszolút a mezőny élében a legelején harcol. Jó, hogy egy jó autóval, de hát jó autó nélkül senki nem nyert világbajnokságot, ne tévedjünk. Tehát itt nem arról szól a Forma 1, a technikai sport, meg egyébként általában a bármilyen sporták, hogy majd a legszegényebb királyfi megjön, és vizezett kenyérem, meg mit tudom, egy kis zsírral megkenve karácsony este megnyer világbajnokságokat, és hegyeket mozdít el. Tehát hogy ez soha nem így működik. A legjobbak mindig a legjobb autókba kerülnek, ez a törvényszerűség ennek a dolognak, ez ugyanígy van a motorversenyzésben, az autóversenyzésben és bármi másban, és ezzel együtt kell tudni a sikereket hozni. Másnak is van olyan autója, lásd Valtteri Bottas, más is volt hasonló hegemonikus helyzetben, nem mindenki tudja ennyire meglovagolni a hullámot. Persze ez a Mercedes fölény, amiben a hibrid érába kerültünk, ez egy remek táptalajt adott ehhez, de azért sokféleképpen el lehetett volna rontani, 2-3 címet nyerni csak ebből, ezt Hamilton elképesztő módon maximalizálta. És persze sokan meg tudták volna tenni, de erre már soha nem kapunk választ, hogy ilyen mértékben meg tudták volna eltenni.
Csak hogy perspektívával váltsuk az egész történetet. Ugye Michael Schumachernek futamgyőzelem rekordja az 91, ugye Hamilton most százados, és az utánuk következő legjobb Sebastian Vettel 53-mal jön a rangsorban. Tehát azért ezek a számok, és itt korszakos egyéniségekről beszélünk, tehát Vettelt nyugodtan említhetjük azon a szinten, tehát a számok és a különbségek jelzik azt, hogy tényleg milyen elképesztő hegemónia jellemezte Hamilton eddigi pályafutását, kiváltképpen a Mercedes-szel. Nem tudom, hogy te szereted, de az ilyen témákat nem tudom, hogy egyáltalán van-e értelme, de minden idők listáján, én imádom ezt a témát, Dani meg Marjókat rögök rajtam állandóan, tehát minden idők listáján te hova helyeznéd Hamiltont?
Nem tudok ilyet összeállítani, és inkább Dani mellett lennék. Ez a körtét az almával tipikus esetet. Tehát lehet, hogyha egy érában születne mindenki, és lenne 100 Forma 1-es autó, és az összes eddigi bajnokat egymás mellé rakhatnánk, és mennének egy komplett szezon, mindenki egyforma lehetőségekkel, ami persze utópia, mert ilyen nincs.
Persze.
Akkor lehet, hogy egy egyszeres világbajnok verné meg az összes többit. Mert hogy, és ez aminek nem látsz meg, hogy kinek voltak még olyan képességei, csak olyan körülmények közé került, úgy szerződött, úgy jött ki mindig minden, vagy éppen meghalt, hogy egyébként ő volt az abszolút legnagyobb tehetség a Forma 1-nek. És ez nem is feltétlen lehet erről így, tehát nem szeretek. Inkább azt gondolom, hogy polcok vannak, és a polcokon belül szerintem egész jól el lehet osztani, ki hova tartozik. Van az abszolút csúcs, és oda azért sokan odaférnek. Ott több mint 10 versenyző nálam ott van. Van egy nagyon érdekes mutató egyébként, nem szoktam ennyire statisztikázni, pedig egy csomó minden a fejemben van, de alapvetően nem gondolom, hogy ez határozza meg. Sokkal inkább szeretem egy összképbe, egy érzetbe átadni, meg magamnak is megfogalmazni, hogy ki mennyit ér, és ki hova tartozik. De azért, hogyha számok alapján nézzük, a győzelmi mutatót néztek, ugye a futamok száma jóval több, mint korábban. De azért az, hogy ki hány százalékát tudta megnyerni a versenyének, az azért sok mindent elárul, még akkor is, hogy ugyanúgy nehéz összehasonlítani. És ilyen szempontból Hamilton a harmadik az örök ranglistán, úgyhogy 281 versenyből nyert 100-at. Ez 36%-os győzelmi mutató, Schumacheré 30%-os a Mercedes-es éráit is, vagy éveit is beleszámolva. Ő az ötödik. Az első helyen Fangio van, 46%-kal, de hát akkor még alig rendeztek 6-7-8 futamot egy évben. Az 50-es évekről beszélünk, ugye Fangio nyert 5 VB címet, 52 futamon indult, abban 24-et behúzott, de szinte mindig a legjobb autókban ült, és abszolút a kora a legnagyobbja volt. Tehát, hogy ő a tökéletes korban volt, 40 év fölött volt már egy jól menő autóversenyzői pályafutása jött a háború után Európában, totál más helyzetben, mint ahogy a maiak versenyeznek, és Fangio mindenkit levert, mint vaka poharat kis túlzásra. Persze voltak mellett és nagy klasszisok, mint Ascari, aki második ezen a ranglistán 39%-os győzelmi rátával, de szintén majdnem tized annyi futammal, 5-6 annyi futammal, mint Hamilton. És azért, hogyha ezt nézitek, 46 és 39 százalék két 50-es évekbeli klasszisnál, és utána 36 százalék Hamiltonnál, aki mondjuk Jim Clarke a 34-jel a 60-as évekből, ez nagyon durva. Tehát ez 281 futamon keresztül 36 százalékot tartani, szerintem jóval erősebb, mint 52 futamból megcsinálni 46 százalékot adott esetben, miközben Fangio nagyságát nem akarom kisebbíteni, és ezért mondom, hogy ezeket nagyon nehéz összehasonlítani. De hogyha ezt a listát megnézzük, és hogy egyáltalán ki van 25% fölött, és egyébként szerintem ez a legfontosabb mutatók egyik, és akkor részben válaszolok is neked a kérdésre, Gábor. 8-an vannak 25% fölött. Sterling most pont kicsúszik 24%-kal a 9. Prostnak van 25%-os győzelmi mutatója, Sennának is 25, Jackie Stewartnak 27, Schumachernek 30, és akkor Clark 34, Hamilton 36, Ascari 39, és Fangio 46. Tehát biztos, hogy ők a legnagyobbak, de hogy egyébként lehetette volna olyan pilóta, aki nem futotta ki magából azt, ami benne volt, aki ennél is jobban szerepelt volna, ennél is jobban teljesített volna, erre soha nem fogunk valós választ kapni.
Meg az is érdekes szerintem ebben a témában, hogy ugye pont Prostot meg Sennát, hogyha összeveszük, ők azért nagyjából lefették egymás karrierjét. És
fogták egymás kezét, igen, hogyha nem lettek volna egymás mellett, jobban járt volna.
De gondolj bele abba, hogy mondjuk 25% körül vannak mind a ketten, hogyha az egyikük 10 évvel korábban él, akkor lehet, hogy mind a ketten 40-nél vannak.
Ez... Abszolút. Hát
igen, azért a esetében is igaz. Azért, hogyha megnézed, Hamilton kikkel versenyzik együtt, tehát azért...
Erről a listáról senkivel.
Hát erről nem, de hát érted, ott van Alonso, ott van azért Räikkönen, ott van Vettel, tehát hogy azért...
Ott volt Rosberg, aki azért egy színe csak elállászott
tehát, hogy csak a legszűkebb elitet említsem, azért ez egy nagyon komoly generáció, és egy nagyon komoly éra, amiben azért Hamiltonék és a többi sztár így ahogy Gábor mondta, fogja egymás kezét. Tehát szerencsések vagyunk amúgy, hogy ebben a korszakban kvázi élhetünk és láthatjuk ezt hétről hétre, mert elképesztő egyéniségek versenyeznek együtt futamról futamra.
Ebben egyetértek, nagyon erős a felhozattal, és ezt majd utólag fogjuk tudni igazán értékelni. Tehát aki most ebben nőtt bele, ebbe a korszakban, ahol Verstappen már ott van Hamilton mellett, ahol jönnek Leclerc, Norrisék és a többiek, és még itt van Ricciardo, itt van Vettel, Räikkönen már pont most mondom vissza, de hogy Alonso még mindig aktív, ha bár 40 éves, és egyébként nagyon jól megy, vagy egyre jobban megy. Ezt nem fogjuk tudni 5-6 év, 10 év múlva azt fogjuk mondani, hogy úristen, hogy ez mekkora krém de la krém volt. Tehát, hogy ritkán jön ennyire sűrű össze, és most a fiatal, nagyon erős generáció kezdi már nagyon megvetni a lábát. Szerintem most már picit mindenki kezdi értékelni azt, ami még 3 éve nagyon túlzásnak tűnt, hogy jó van, már mit hype-oljuk túl ezeket a srácokat, ugyanúgy semmit nem mutattak még, mint bárki, meg amikor megnyer valamit, vagy egy időmérő jól megy, az csak egy, tehát mindig megvannak ezek a kontrák. Ennek ellenére azt gondolom, hogyha összességben nézzük, úgy évtizedekre bontva a formegyet, most egy nagyon-nagyon erős felhozatal van, és tipikusan ez a minőségi fellángolás. Ez egyébként minden sportágban megvan, tehát van egy mennyiségi, sokszor, amikor alig van igazán nagy bajnok, vagy attól lesz igazán nagy bajnok valaki, hogy egyedüliként kitűnik az átlagból, a nem olyan erős átlagból, vagy egy nagyon erős átlagból, ahol viszont nincs extra klasszis ott. Egy extra klasszis nagyon világító toronyként tud szerepelni. Viszont aztán vannak olyan érák, amikor a mennyiségi felhalmozódás után olyan minőségi ugrás következik, hogy hirtelen lesz 4-5-6 extra klasszis, na ott sokkal nehezebb kitűnni, és akkor itt a kérdés, akkor megint visszatérk az előző kérdésedre válaszként, hogy mi kiszámít nagy bajnoknak, aki egy olyan érában lesz sokszoros világbajnok, ahol ő egyedüliként extra klasszisként egyértelműen megvert mindenkit, vagy amikor valaki úgy nyert két VB címet, hogy körülötte másik 5 olyan versenyző is volt, akik önmagukban érnének legalább 5 VB címet.
Igen. Hát ha még itt ugye Hamiltonra próbáljuk felhúzni az adási első részét, azért már beszélünk a jelenlegi szezonról, mert ott is vannak izgalmas dolgok, de még az nagyon érdekelne a véleményed azzal kapcsolatban, hogy mindulasz, mi az erőssége, illetve mi a gyengesége Lewis Hamiltonnak?
Hát erőssége rengeteg van, és ezeket nagyon végtelenség lehetne sorolni, mert nagyon éretten tud versenyezni, tényleg gondolkodva tud versenyezni, ő is képes hibázni, és ezt láttuk is idén is nem egyszer. Idén talán többet is, hiszen nagyobb a nyomás, és ez egyértelműen átjön rajta, bármennyire próbálja ezt tagadni, de azért ezek minimális hibák is általában jól javítja őket, meg még a szerencsével sem áll hadirában. De hát ugye azt mondják, hogy a szerencse a jók mellé szegődik általában. Hosszútávon azért ez általában kiegyenlítődik. Azt gondolom, hogy ami a gyengéje, az a önmagában való extrém hit, hogy ő mindig a legyőzhetetlenül mindig megoldja, de pontosan tudja szerintem legbelül, hogy ez nem működhet a végtelenségig. Tehát előbb-utóbb rajta fog veszíteni egy ilyen szituációban. És ezeket a helyzeteket amikor ezek bekövetkeznek, azokat nem jól kezeli. Bármennyire is próbálja, érezhető olyankor, hogyha figyelitek a rádiós beszélgetést, nagyon megváltozik a hanglejtése, a tónusa, elkezd ilyen kapkodóvá válni. Kicsit ilyen, nem hisztérikussá, ez rossz szó, de ott szétesik a koncentráltsága. Ettől még a vezetésében nagyon befolyásolja, de az érezhető, hogy egyfajta pánik uralkodik el rajta, még ennyi év után is, ennyi tapasztalat ellenére is. Tehát sokkal kevésbé érzem ezt Verstappen adott esetben. Mindenkinek persze megváltozik egy éles kiélezett, vagy hirtelen megváltozó helyzetben, amikor nem úgy történik valami, mint hogy számít rá a viselkedés, és senki nem ugyanolyan nyugodtan hozza ezt le, de Hamilton nagyon szét tud csúszni. És ez a csapattal való kommunikációban általában lejön, és szerintem lesz idén még erre példa, amikor ilyenbe futunk, és kérdés, hogy ez mennyire befolyásolja majd akkor a versenyzését, hogy mennyire tud adott esetben befolyással lenni a végeredményre. Ha megnézitek a Szocsi versenyt, amit végül megnyert, ellentmondott a versenymérnökének az első híváskor. Tehát hívta a csapat, és nem jött ki. Tehát ő felülbírálta. És ez mondjuk, ez sokszor erősség és erény, ezt Norris is megtette, és pórul járt, de azért a legtöbbször a csapat jobban tudja, hogy mi történik, és Hamiltonnál ez a fajta érzék, ráérzés, az önmagában való hit, az sokszor működik, de vannak ilyen szituk, és voltak ilyen szituk, már a pályafutásosan, és lesznek is még, amikor egyszerűen simán ellentmond a csapatnak, és a csapat nem mer neki mit csinálni, hát elfogadják, kénytelenek. És szerintem ezek a szituációk azok, amik sokszor ilyen zsigeri döntések, és nem mindig jó erre hallgatni. Van, amikor bejön az embernek, de azért stratégia szempontjából a csapat sokkal több összetevőt lát, és sokkal inkább látja a teljes képet minden szempontból, aminek azért nem jó szembe menni. Én nem vagyok persze annak a hív, hogy az ember mindig csak mint a gép menjen, és akkor azt csinálja, amit a fülére diktálnak. Sokszor jók ezek az ösztönből meghozott, nem, néha jók ezek az ösztönből meghozott döntések, de azért alapvetően statisztikailag nem jó szemben menni a stratégiáddal, mert ha jobban tudnád az autóban, akkor nem lenne szükség a stratégiára alapvetően.
Lehet, hogy be kéne vezetni, úgyis 22-től új autók jönnek, vagy 23-ra tolták?
Igen, jövőre,
22-től. Lehet, hogy be kéne vezetni egy ilyen önvezető rendszert, ami a box utca bejáratánál átveszi az uralmat, és amikor a csapat azt mondja, hogy ki kell jönned, akkor ki kell jönned.
Már pedig kijössz.
Így van. Na, beszéljünk egy kicsit az idei VB-ről, mert elég izgalmasan alakul a verseny. Ugye összesen 2 pont most a különbség Hamilton és Verstappen között, úgyhogy Verstappen 2-vel több futamot nyert meg, mint Hamilton, és hát ugye volt egy elég komoly összeütközése a két versenyzőnek Monzában, egy szó szerinti összeütközés. Hova helyezed ezt a párharcot így a régi nagyokhoz, amiket emlegettünk képest, és mit gondolsz, hogy mi lesz a kifutása a világbajnokságnak idén?
Hát ez egy erős párharc, tiszta, abszolút szennaproszt, csak nincs úgy elmérgesedve. Nem is hinném, hogy bármikor úgy el is mérgesedhet, mert szerintem más irában is vagyunk, más típusú, más karakterű versenyzőkről is beszélünk. Azért Senna és Prost sokkal közelebb állt egymáshoz életkorban. Tehát azért Hamilton és Verstappen között nagyon nagy a különbség, 12 év van Hamilton javára. Senna Prostnál messze nem volt meg ez, és ott sokkal inkább volt ez a két kakas egy csárdában. De egy csapatban is mentek ugye a McLarennél egy jó ideig, aztán ugye folytatódott, amikor Prost távozott a Ferrarihoz, de hogy meg amikor a Williamsnél ment, de hogy alapesetben ott azért az sokat hozzátett, hogy egy csapatban feszültek egymásnak ugyanazzal a technikával, hiszen az a legnagyobb kihívás, és abban van ugyanolyan körülményekkel és háttérrel megverni valakit, az az egyértelmű jele annak, hogy na én vagyok a jó. Mert különben, amikor nem egyforma autókkal mentek, mindig el lehet mondani, amit mindig el is mond mind a kettő, hogy de hát a másiknak azért jobban feküdt, meg az autójának, meg tudjuk a motorikus hátrányt, tehát más se hallunk évek óta, ami egyébként így is volt, hogy hát hogyha olyan motorunk lenne, mint a Mercedesnek, de hát nem volt. Most idén már azért a Honda egész jól áll. Azt mondom, hogy majdnem pariban vannak a Mercedes-e, főleg ami az időmérős beállításokat, az egykörös teljesítményt illeti. Versenyen is minimális csak a lemaradásuk, és ilyen szempontból nem véletlen, hogy összejött ez a párharc. Én már nagyon vártam évek óta, hogy Hamilton Verstappen versenyfutást lássunk. De pont ezt gondoltam, hogy valami ilyet látunk. Egyikük sem gyűri le egyértelműen a másikat, és nagyon közel lesznek. És mind a ketten elképesztően kemények. Nem gondolom, hogy sportszerűtlenek, csak egy lélegzetvételnyi helyet nem adnak a másiknak semmire. Ez jól látszott mind a két ütközésükön. Silverstone-ban egyértelműen Hamilton volt a hibás. Az egy vezetői hiba volt, de Verstappen kiesésével járt. Monzában pedig inkább Verstappen volt a hibás, mondjuk csak minimálisan, és én nem büntettem volna, de ezt már sok helyen elmondtam, de el tudtam fogadni a büntetést, mert mégiscsak Hamilton versenyének is vége lett, úgyhogy ezért ott talán Verstappen volt az, aki egy picivel többet kockáztatott, és végül is hibázott minimálisan többet, mint Hamilton. de alapvetően ez egy versenybaleseti helyzet volt. Olyan nagyon szándékos, extra belemenést, amit láthatunk korábban, akár Senna, Prost, Piqué, Mansell verziókban, vagy akár Schumachernél a pályafutása során, még nem produkáltak, és remélem, hogy nem is fognak, mert van egy határa azért a sportszerűségnek, amit hogyha nagyon átlépsz, akkor az egész renomédet csúnyán lehúzod, és azért alapvetően. Erre egyébként utalt Hamilton a napokban nyilatkozott, hogy ő nem fog azzal világbajnoki címet nyerni, nem akar azzal világbajnoki címet nyerni, hogy ütköznek, vagy szándékosan ütközik, ő tükörbe akar majd nézni utána, és ezen az áron nem akar világbajnok lenni 8-szor.
Ha a szezon hátralévő versenyeit nézzük, akkor azok a pályák, azok a versenyek melyik autónak, melyik versenyzőnek fekszenek jobban? Merci, Hamilton vagy inkább Honda Verstappen?
Ezt nagyon nehéz megmondani, mert jönnek új helyszínek, ugye jön vissza Törökország a hétvégén, ahol tavaly egy újra aszfaltozott esős verseny hétvégén gyakorlatilag kimentünk a műjégre, tehát hogy nagyon sok mindent abból nem lehet alapvetően adatokból kibányászva az ideire megfogalmazni. Szerintem ott nagyon közel lesznek egymáshoz. Van, aki azt mondja, hogy pici Mercedes fölény várható talán, de én ebben nem vagyok biztos a Red Bull és a Honda idei előrelépését látva. Az egy elég eldöntetlen pálya. Aztán utána ugye megyünk Austinba, az Egyesült Államokba, ott jól ment az elmúlt időszakban nagyon Verstappen, és azt gondolom, hogy az megint egy olyan pálya lehet, ahol vagy egál, vagy talán némi Verstappen előny lehet, de ebben nem tudjuk belelátni azt, hogy a két csapat még mit intéz a saját idei autójával, még mihez nyúl hozzá. Abban a nagyon pici játéktérben, ami már a jövő évi autókra való koncentráció miatt, ugye az új szabályok miatt már mindenki arra koncentrál igazából, de mégis, még itt, ha még valaki talál egy fél tizedet, akár az is dönt. Tehát ugye Austin, azt mondom, hogy minimálisan talán a Red Bull-é lehet inkább, de ez pont olyan mértékben lehet a Mercedes, inkább azt mondom, hogy a következő két pálya egál környéki, és aztán megyünk arra a két pályára, Mexikóba és Brazíliába, ami inkább Red Bull-nak kedvezett az elmúlt években, különösen Mexikó nagyon erős volt a Red Bull szempontjából, Brazíliában is, ott meg ugye azért általában az eső is belejátszik, alapvetően azt gondolom, hogy a Red Bull inkább esélyesebb lehet, de az meg itt inkább egál közeli történet, és akkor jön a hajrá, amit azért nem tudok elmondani, mert megyünk Katarba, új pálya soha nem voltak, nagy gumigyilkos, nagy tempójú kanyarokkal, sivatagos, homokos, érdes aszfalton, ott nagyon sok múlik majd a gumihasználaton. Az inkább Barcelonára haj, ez nekem bizonyos szempontból, ott nagyon erős volt a Mercedes, de az az év első fele volt még. Uh-huh. És akkor jön a teljesen ismeretlen szaúd-arábiai pálya, ami most épül, még kés is teljesen, ott aztán meg nem tudjuk mondani, hogy mi történik, csúszni, biztos csúszni fog a friss aszfalt, sok homok is lesz rajta. És aztán megyünk Abu Dhabiba, ami alapvetően Mercedes vadászterület volt, de tavaly azért ott az év végén Verstappen nyerni tudott, ha bár ott már Mercedes bizonyos dolgokat elengedett, és 21-re dolgozott, viszont megváltoztatták Abu Dhabit, jelentősen átépítették néhány részét, és a karaktere megváltozik a pályának, a szűkebb kanyarok kikerültek, és több előzési lehetőség lesz talán, döntött kanyar is került bele, úgyhogy miután annak a pályának meg a karaktere változott, meg megint csak nagyon nehéz meg. Tehát azt mondom, hogy lesz egy olyan utolsó hármas, egy olyan hajrá, ami teljesen csukott szemben megy neki a mezőny, és igazából azon a hárman fog eldőni végül a világbajnokság. Annak ellen, hogy persze mindegyik futamon pontot osztanak, de ott kell majd behúzni, ott kell majd a legjobban teljesíteni.
Na és hogyha most elmondtad, hogy szakmai szempontból nagyon nehéz dönteni, de mit érzel?
Hát, hogy mit érzek? Azt mondom, hogy a formájának jobb lenne, ha Verstappen nyerne. Nyilván most a Hamilton drukkerek csukják be a fülüket. Tehát ők azt szeretnék, hogy meglegyen 8 VB cím, hogy újabb rekordok íródjanak. De azt gondolom, hogy önmagában a szórakoztatásnak nem a rekordok írásáról kell szólni, azoknak néha meg kell dőlni, mert ez a tulajdonságuk, ezért vannak. De alapvetően azt gondolom, hogy mindenki azt szeretné látni, hogy jobban szeretné azt látni, hogy győzön a Red Bull, győzön Verstappen, és jövőre akkor folytatódjon egy olyan párharc az új korszakban, ahol akkor van miért visszavágni a Hamiltonéknak és a Mercedesnek. Én így gondolnám teljesemnek, de simán ki tudnék egyezni a fordítottjával is, hogy Hamilton megnyeri, mert azt gondolom, hogy ha megnyeri, akkor megérdemelten kell, hogy megnyerje. Verstappen annyira erős fejben, és a Red Bull is annyira jó idén, hogy ezt nem lehet csak úgy simán kocogva megnyerni. Tehát ezen nagyon melózni kell, és azért bízom én is abban, hogy ez nem ütközéssel fog eldőlni, vagy motor meghibásodással valamelyik fél részéről, mert az nem lenne a sorstól túl etikus, ha most így nyúlna bele egyébként egy ennyire izgalmas világbajnokságba.
Reméljük, hogy jól alakul ez a VB hajrá, és tényleg az utolsó futamokig izgalmas lesz. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál, és majd a szezon végén újra beszélgetünk remélhetőleg.
Oké, köszönöm én is.
Olimpia.
A folytatásban pedig, ahogy ígértük, Kütner Csaba kajakkenu szövetségi kapitányunk, sikerkapitány, nyugodtan lehet így emlegetni. Ugye korábbiak miatt is, meg hát most aztán Tokióban sikerült feltenni az ira a pontot. Sikerült kipihenned magad? Mert azért nagyon komolyan zaklatott hetek, hónapok állnak mögöttetek.
Hát úgy vélem, hogy igen, végül is az olimpia után ugye annyira nem volt nagy pihenő, mert egyből mentünk a világbajnokságra. Ugye a magyar bajnokság után pár héttel már világbajnokság volt, most egy hétig tudtam lazítani, de igazából már a jövő évi felkészülési programot is tárgyaljuk a pár héten belül, illetve le kell adni a beszámolókat. Ilyen szempontból már megindult a következő olimpiai ciklus, amire ugye már csak 3 évünk van, tehát nagyon hamar el fog jönni.
Elképesztő feszültség és izgalom lehetett benned így az elmúlt időszak során. Azért ugye a felvezetőben említettem, hogy szuper szezon van mögöttünk, itt a olimpia csúszása miatt összetorlódtak a sportesemények, és tényleg minden volt egy szezon alatt kis túlzással. Ugye az országos bajnokság Magyarországon felér egy nemzetközi tornával, EB, olimpia, VB, pótkvalifikáció. Egy ilyen stresszes időszakot hogy lehet egyáltalán átvészelni, és nyilván a tokiói olimpia volt a csúcsa ennek az egész időszaknak, de arra lennék kíváncsi, hogy az odáig vezető időszak volt az igazán stresszes, vagy maga az olimpia volt stresszesebb? Ha egyáltalán lehet különbséget tenni?
Hát nehéz ezt most így eldönteni. Se az olimpián, se az előtte lévő időszakban, még a covidos évben is, amikor ugye minden versenyt egy világkupán kívül töröltek, se volt annyira idő gondolkodni azon, hogy most leálljunk egy pillanatra, és azt elemezzük, hogy most mi lesz, hogy lesz, miért lesz. Az olimpián is körülbelül az a 2 órák voltak a nehezek számomra, amikor a döntős napokon kimentünk a versenyzőkkel, mert ugye az első versenyzőkkel megyek ki a pályára, az utolsókkal jövök haza, ez ugye értelemszerű, de ugye minden versenyzőnek a futama előtt minimum 2 órával megint kell lenni a pályán, hogy azokat a speciális bemelegítéseket, meg azokat a rituálékat el tudja végezni, ami ott a pályán neki szüksége van. És az a 2 óra volt nagyon hosszú, mert ugye az abban tudott az ember egy kicsit meditálni azon, hogy mi fog történni. Mert utána ugye 10 órakor megkezdődtek a számok, akkor mindig valami lekötötte az embernek a figyelmét, és mindig volt valami olyan, amihez alkalmazkodni kellett menni, és mivel a 10 órás előfutamok mire vége lett, majdnem ott voltunk, hogy a következő egységet már a döntőre kellett letenni. Tehát ott nagyon így gondolkodni, meg stresszelni nem volt idő, hanem pörögni kellett az eseményekkel. Viszont az Európa-bajnokság, ami ugye megelőzte az olimpiát, az egy olyan Európa-bajnokság volt, ami kifejezetten sikeres volt, de tudtuk, hogy hát messze menő következtetéseket nem tudunk levonni, mert nincsenek itt a tengeren túliak, nincsenek itt ugye a Óceániából, ugye ami nekünk nagyon fontos, Ausztrália, Új-Zéland ebben a sportágban. Tehát igazából nem tudtunk megnyugodni, bár azt egyértelműen tudtuk, hogy a csapat nagyon erős, és nagyon sok érem benne van, de én az elejétől fogva azon stresszeltem inkább magamat, hogy tényleg olyan körülmények legyenek Tokióba, ami nem fogja befolyásolni a versenyzőinknek az eredményességét. Tehát nem azért leszünk másodikok vagy harmadikok, mert volt egy olyan időjárás, hogy valaki az egyes pályán jobban teljesít.
Ilyen szorult szituációkban, izgalmas, izgatott pillanatokban te, mint szövetségi kapitány, egy picit úgy apáskodsz is a versenyzőid felett, tehát meg kell őket nyugtatni, vagy éppen, hát azt nem hiszem, hogy bárki spanolni kéne egy döntő előtt, vagy akár egy előfutam előtt, főleg olimpián, de hogy ott azért figyelni kell így a úgymond a mentális egészségükre is a versenyzőknek, és ez is a feladatod része?
Természetesen egy szövetségi kapitánynak ebben van szerintem a legnagyobb szerepe, hogy ezeken a világversenyeken ad esetben a legnagyobb stresszű versenyen az olimpián, ahol ugye 4 évente kell megmutatni azt, ami bennük van, hogy minden olyan dolgot, ami nekik természetes, és minden olyan dolgot, ami nekik nem az, azt levegyük azokat levegyük a vállukról, illetve amik természetesek, azok meg természetesen működjenek is, és ne kerüljön hiba a gépezetbe. Tehát ne legyen olyan, ami miatt kisiklik ez az egész folyamat. És hát itt azért Tokióban nagyon sok olyan dolog volt, ami megakaszthatta volna ezt a gépezetet. Nagyon-nagyon nagy meleg volt, nagyon nagy páratartalom volt, óriási logisztika volt a pályára való eljutás, mert sokan voltunk, mindenki más időben szeretett volna jönni, ezt minden nap le kellett menedzselni, mindenkinek volt valami nyűgje, ezt mindegyiket be kellett nekem fogadni, és a másik felé kompenzálni. Tehát ugye voltak mások is, de ugye értelemszerűen a saját edzőik, a saját versenyzőikkel stresszelnek, csak az érdekli őket, értelemszerűen nem fog avval törődni, hogy XY másiknak a versenyzője mikor fog kiérni a pályára, ő milyen lelki állapotban van, ezeket mind nekem kell befogadni, és mind visszafeléjük olyan üzenetet közölni, hogy mi urai vagyunk a helyzetnek, és bármilyen szituációban pozitívan fogunk kijönni ebből.
Összességében, ha számokat nézzük, akkor egyértelműen nagyon nagy siker ez az olimpiai szereplés a magyar csapatnak. Ugye 3 aranyérem, 6 érem, a 6 érem az 2-szer annyi, mint a második legsikeresebb nemzeteké. Van olyan dolog, amivel mégis elégedetlen vagy?
Mivel abszolút úgy érzem, hogy nem csak én, hanem az egész sportág maximalista, amivel nem azt mondom, hogy nem vagyok elégedett, hanem inkább azt mondom, hogy csalódok. És nem is csalódott, mert ha ezt az olimpia előtt valaki azt mondja, hogy ilyen eredményesek leszünk, és ilyen olimpiai szereplésünk lesz, akkor természetesen ezt mindenki aláírta volna. De amikor ott voltunk, és a szituáció adta, akkor azt gondolom, hogy egyértelműen most már látom, hogy ha megmaradt volna az a magunk, tehát mondjuk a férfi kajak 4-es, egyértelműen azt tudom mondani, hogy a férfi kajak 4-es dobogor állt volna Tokióba. A férfi kajak páros, ha abban az időben nem ilyen szél fúj, akkor biztos vagyok benne, hogy dobogón van. És azt is megmerem kockáztatni, hogyha Kopasz Bálint olyan formában volt, és Bence is, hogy ha mondjuk az a szél fúj, ami mondjuk neki fújt a Bálintnak a döntőbe, akkor az aranyér harcolt volna az a kajakpáros, és ezt minden szerénység vagy szerénytelenség nélkül mondhatom, mert benne volt ebbe a párosba. Amit nagyon sajnálok, hogy ugye Medvecki Erikának nem jött össze az érem, én azt gondolom, hogy abszolút benne volt a másik női kajakpárosban. Mert az, hogy a új-zélandiak legyőztek minket, mindkét egységünket, az alapvetően benne volt a pakliban. Tehát az bármilyen szituációban egy ilyen extra klasszis versenyzőnél, mint Lisa Carrington benne van, de azt szerintem nem, hogy a lengyel egység mind a két párosunkat legyőzi. Szerintem sokkal nagyobb realitása lett volna ezüst és bronzéremnek, és akkor ugye Erikának is lett volna egy érme, ami nekem természetesen, mint csapatvezetőjének fáj, szerintem ő megérdemelte volna a bronzérmet. Ami még egy kicsit bosszant, hogy azt gondolom, hogy a 200 női egyesben szerintem valamelyik versenyzőnk fölérhetett volna a dobogóra. Ez ugye a szituáció, tehát nem tudtak kellően alkalmazkodni az első napi viharos hátszélhez, illetve az az időjáráshoz. Természetesen ezt meg kellett volna oldaniuk. Ami viszont személyesen is a leginkább érintett az, hogy ugye Csizmadi a Kolos edzője nem lehetett kint az olimpián, ugye Pál Zoltán, és az utolsó 2 hétben teljes mértékben én foglalkoztam Kolossal, és egy olyan is embert ismertem meg Kolosban, még közelebb kerültem hozzá, az edzőtábor során természetesen Pál Zolival folyamatosan konzultálva, aki egy nagyon jó ember, és nagyon megérdemelte volna, hogy érmes legyen, mind az előfutamban, mind a középfutamban a legjobb idővel került a döntőbe, mind az előfutamban, mind a középfutamban megverte az Regnár olimpiai bajnok Liam Heath-t. Sajnos a döntőben volt egy rossz mozdulata, az első húzása, így lemaradt a dobogóról. Egyértelműen azt gondolom, hogy Kolos, ha olyan pályát megy, mint az előfutamba, vagy olyan pályát megy, mint a középfutamba, akkor biztos, hogy dobogol már. Ezért vagyok egy kicsit, nem azt mondom, hogy csalódott, csak hiányérzetem.
Nyilván megkerülhetetlen kérdés, főleg azért, mert ennek a szakágnak voltál nagyon sikeres képviselője, a kenu szakág, a férfi, illetve a női. A hölgyek bemutatkoztak az olimpián, és szerintem én gondolom, hogy nem vagyok egyedüliként ezen a véleményen. Nagyon, nagyon jó versenyeket vívtak, nagyon, nagyon színvonalas versenyeket vívtak. A magyar páros is nagyon jól szerepelt, és bizonyították a női kenusok, hogy abszolút helyük van az olimpiai programban. Arról kérdezném a véleményet, hogy te mit szóltál a női kenusok szerepléséhez, illetve a férfi kenu szakág, ugye ott Vajda Attila visszavonulásával azért egy elég komoly űr keletkezett, de elég úgy tűnik, hogy ezek a nagyon fiatal srácok kezdik betölteni, vagy betölthetik Attila által hagyott űrt.
Hát ahogy kezdeném, akkor a női kenuval. Ezt a két lányt, ugye Virágot és Kincsőt viselte meg a legjobban az, hogy egy év kimaradt. Ők nagyon sokat beszéltem mind a két lánya, mind az olimpia előtt, mind az olimpia után most már, és egyértelműen az volt bennük, hogy nagyon várták már, hogy az olimpiára kerüljön a női kenu. Meg volt a lehetőség, itt volt a nagy lehetőség, és akkor jött a halasztás. A 20-as éveben, hát nem megyek messze menőleg, de életük legjobbjait evezték 201-esbe is. Tehát olyan időket mentek a tesztversenyeken, hogy én is csak néztem. Párosba is hihetetlen jól szerepeltek. Ezek után ugye Virág elkapta a fertőzést, és ugye nem tudtak odaállni még a világkupára se, hogy egy kicsit az önbizalmuk helyre kerüljön, illetve nem helyre kerüljön, hanem bebizonyítsák saját maguknak, hogy ők az egyik legjobbja ennek a szakágnak. Ezek után az év elejétől fogva olyan dolgokat kaptak a versenyek alatt, megszorították őket a fiatal Opavszky Réka, Göncő Laura páros, akkor a médiától is kaptak hideg-meleget. Nem túl szerencsés volt a felkészülésük, és egyre inkább ilyen bizonytalanságba és önbizalom hiányba szenvedtek, pedig a munka bennük volt. Azt gondolom, hogy el kellett fogadni a döntésüket is, hogy ők az olimpiára csak nem jönnek velünk az edzőtáborba, mivel az ő számuk két nappal később kezdődik, mert ugye hétfő kedden nem versenyeztek, csak szerdán csütörtökön, és ők direktbe Tokióba mentek. Szerintem ez se volt szerencsés, nem tudtam rájuk nézni, mert mi lenn voltunk Takamatsuba, és kontrollálni azt, hogy ott már nem kellett volna ilyen munkát végezni, ők folyamatosan úgy érezték, hogy jó úton járnak, és természetesen az se tett jót az egész női kenu szakágnak, hogy egy héttel vagy két héttel az olimpia előtt tudtuk meg, hogy az ICF még abba is belemegy egy minden más sportágba, vagy minden más szegmensben. Ez ugye a kanadai lapoáról beszélek, minden eltiltották volna, tehát ez egy alapból 4 éves szer, amit a szervezetébe találtak. Emellé még fölhúztak egy mindenki által tudott, tehát ez egy fantom elmélet, amivel őt visszahozták a rendszerbe, ami azt gondolom, hogy szerintem nem volt túl korrekt semmelyik női kenussal szemben. Mert ha ez a lány nem keveredett volna ebbe a dopingbotrányba, és valami úton folytán, mivel elmaradt a pánamerikai kvalifikáció, nem kapott kvótát, én is azt mondom, hogy a legjobb versenyzők legyenek ott az olimpián, valahogy oldjuk meg. De ilyen szituációban szerintem ez megalázó volt az összes többi versenyzővel szemben, hogy oda engedték az olimpiára, és szerintem egy gyengeség volt a sportágon belül, nem volt ott a helye. Ez is megzavarta őket, kihajtották magukat a döntőbe, nem tudtak érmet szerezni, Én azt gondolom, hogy nekik egy teljes átalakulásra van szükségük, hogy megújuljanak, mert a két lányban abszolút benne van, nem csak az érem, akár a győzelem lehetősége is, nagyon sokat dolgoznak, nagyon sokat tesznek érte, de azt is hozzá kell tenni, hogy egyébként a női kenu szakága, ahogy mondottad, nagyon sokat fejlődött, és nagyon sokat lépett előre, és vannak olyan versenyzők, akik ex-szakaszissá váltak ebben a szakágban, ehhez nekünk is alkalmazkodni kell, és ugye Virágéknak is szemléletváltáson kell átmenni. A férfi kenuban, ugye már többször említettük, volt egy betegség, ugye tüszös mandula gyulladása volt, amit ugye kezelni kellett kint a eleinte, ugye nem tudtuk azért napvilágra hozni ezt az eseményt, mert féltettük a teljes csapatot, hogy nehogy ebből valami eltiltás legyen, vagy karanténba tegyék a teljes csapatot, mert felmerüljön az a veszély, hogy COVID fertőzött. Ezt nagyon-nagyon el kellett rejtegetnünk, folyamatosan kerültük annak a lehetőségét is, hogy Danit ad esetben egy hőmérséklet ellenőrzésen valahogy megbukjon. Az egész csapat érdekében egy természetesen. De a Dani egyre jobban lett, de a végére azt gondolom, hogy ez az egy hét láz, illetve a láz az mondjuk 3-4 napig volt csak, a teljes mértékben nullázta a páros teljesítményét is. Így nem tudták megmutatni. Egyértelműen azt gondolom, hogy negyedik-ötödiknél rosszabbak nem lettek volna, ha nem lett volna a betegség. Viszont Balázs már az olimpián is letett egy olyan teljesítményt az asztalra, ami egyértelműen azt mutatja, hogy van hova fejlődni, van kiút az alagút végén. Ha az a 400-ad nincs, amivel ő ugye a középfutamban nem tudott a döntőbe jutni, akkor hát Balázs nem tudom, hogy mire lett volna képes a döntőbe, de ahogy láttuk a világbajnokságon, egyértelműen azt gondolom, hogy tehát ott lett volna valahol elől ő is. Nem gondolom, hogy ott még a dobogón, de valahol elől az 1-6-ba bekerült volna. A világbajnokság egyébként megmutatta, hogy mind a két olimpiai számba ott voltunk a dobogón, mind a két egységünk kifejezetten jól szerepelt, tehát a férfi kenuszakágunkban is megvan az előre mutató teljesítmény, és ez azt mutatja, hogy ebben a szakágban is úgy vágunk neki ennek az olimpiai ciklusnak, hogy megvan a remény arra, hogy az esetben még egy érmet is szerezünk.
Ha már a világbajnokságot szóba hoztad, ugye ott még durvább fölényben volt a magyar csapat, mint az olimpián, hogyha szigorúan az érmek számát nézzük. Ez minek volt köszönhető? Annak, hogy máshol mondjuk az olimpia után több nagy név távol maradt, mint nálunk, vagy nálunk is távol maradtak nagy nevek, de nálunk a második vonal, úgymond idézőjelben értem persze, az ennyivel erősebb, mint a többieké.
Hát azért mi két olimpiai bajnok nélkül utaztunk a világbajnokságra, tehát nem gondolom, hogy kevesebb. Egyedül egyébként a Lisa Carrington volt az a hihetetlen nagy név, aki hiányzott az olimpiáról. Ugye meg a párja az új-zélandi hölgynek. Én egyértelműen azt gondolom, hogy nekünk a második vonalunk sokkal erősebb, mint más országoknak. Természetesen mi is követtünk el olyan hibákat a világbajnokságon, amit nem szabadott volna, és ezáltal mondjuk aranyérmek szempontjából eredményesebbek lehettünk volna. De egyértelmű azt, hogy ha mindenki mondjuk egy kicsit lazábbra veszi, és mi mondjuk elkezdjük a fiatal versenyzőinket helyzetbe hozni, akkor abból mi jövünk ki jobban.
Arra lennék nagyon kíváncsi, hogy egy ilyen zaklatott szezont követően, ugye mindig beszélünk teljes joggal a versenyzőkről, az edzőkről, a szövetségi kapitányról, akik ott vannak közvetlen a szem előtt, és megköszönjük a munkájukat, dicsőítjük őket. Kik azok az emberek, akik a háttérben vannak, akikről nem esik szó, akik mondjuk ott a másodvonalban vannak mögöttetek? Őrülök mesélnél, hogy kik vannak még a stábban, akik nem feltétlenül vannak ennyire az előtérben, de benne vannak ugyanúgy a munkában, a napi procedúrában, és ugyanúgy kiveszik a részüket a sikerből egy ilyen olimpiai ciklus során?
Hát ami egyébként a legfontosabb, hogy természetesen a, nem tudom, hogy kire gondolsz, de természetesen az edzők azok, akik nem tudom, hogy mennyire vannak napvilágon, de azért ugye az edzőknek a szerepe az egyértelműen a legalázatosabb, és azt gondolom, hogy a legfontosabb. Ugye nekem legfőbb, legszorosabban ugye az edzői háttérrel kell együtt dolgoznom, akikkel úgy gondolom, hogy ebben az olimpiai ciklusban és az olimpián is nagyon jó volt a kapcsolat, mindenki nagyon jól dolgozott együtt, és a végére nagyon összeért. Itt a szövetségen belül azért ugye fölállt egy hierarchia, van egy szakmai igazgató, ugye Boros Gergely személyében, van a főtitkár, ugye Kubina Ádám, aki szorosan segíti a válogatottnak a felkészülését, ugye nem beszélve ugye elnök úrról, és itt mi Táborról, aki az egészet fölülről fogja össze, ő egyébként a képviselőnk, mert ugye ő elnökségi tag, illetve alelnök a Magyar Olimpiai Bizottságba is, tehát onnan föntről, tehát a felső támogatás abszolút azt gondolom, hogy nagyon, nagyon jó egyensúlyban van. Itt a szövetségen belül, ugye az orvostudományi háttérrel, ugye Palman Dániel volt olimpiai bajnok ezüstérmesünk foglalkozik, ő nagyon sokat segít nekem abban, hogy összeszervezi azokat a vizsgálatokat a szövetségen belül, illetve a folyamatosan kontaktál azokkal a versenyzőkkel, akiknek bármilyen problémájuk van az év során. Ugye lássuk itt Kuli Pistának az orvosi kezelésével szempontjából is mindent megtett, hogy vissza tudjon térni, sajnos ez nem sikerült. De azért látni kell, hogy ebben a helyzetben, amikor volt ez elkezdődött a COVID-fertőzés, hát óriási szerep hárult az ő logisztikájára, hogy meg tudjuk oldani azt, hogy mindig mindenkinek meg legyenek a tesztjei, mindenkinek minden vizsgálata meg legyen, és amellett még kielégítettük azokat az igényeket is rajta keresztül, hogy mindenki el tudjon jutni a dietetikus, el tudjon jutni a gyógytornászhoz, és minden olyan orvosi hátteret megkapjon, ami a számára a legideálisabb. A szövetségen belül egyébként a munkánkat, ugye Dónusz Éva volt olimpiai bajnok, illetve Kovács Tamás a háttérből segíti. Ugye őzi, Dónusz Éva viszi a doping részét is, a mellett, hogy ugye a utánpótlás keretnél az egyik vezetőedző, ugye Kovács Tamás a másik, ugye a kenus résznél, ugye Foltán Laci mellett, ők nagyon sokat segítenek a papírmunkába, illetve a háttérmunkákba, és aki a teljes szervezést viszi, illetve foglalja a szállásokat, és menedzseli az egész külföldi procedúrát, az pedig Horváth Noémi.
Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. Én annyit fűznék hozzá egy búcsúzásképpen, hogy egyrészt mindig nagyon jó beszélgetni veled, ráadásul elég régre nyúlik vissza a kapcsolatunk, ugye nem titok, hogy te az Eurosporton nagyon sokat segítettél nekünk szakkommentátorkodni, amíg nem voltál szövetségi kapitány, és nem sokasodott a munkád. Egy interjúban azt mondtad, hogy neked ez a mostani olimpia a nagy dobásod, és szívből gratulálunk ez a sikerhez. Én úgy gondolom, hogy sikerült a nagy dobás, viszont baromi magasra tetted a lécet, úgyhogy nagyon sok sikert kívánunk a következő olimpiai ciklushoz, és reméljük, hogy hasonló sikerekkel tértek majd haza Párizsból is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm. Ácsi.
A hét legérdekesebb hírei.
Ácsi rovatunk következik. Tudjátok, ez az a rovat, amelyben összefoglaljuk a mögöttünk álló hét számunkra legérdekesebb híreit, aztán amelyik érdekes, ott megállunk és egy picit elidőzünk. Vágjunk is gyorsan bele. Talán a legfontosabb magyar vonatkozású hír az elmúlt hétről az, hogy Bai Balázs visszavonult, szögre akasztja a szögest. Ilyen ordas közeljelé.
Gyönyörű.
Ugye? Ilyen reggel nagyon megy. Szóval a világbajnoki bronzérmes, Európa-bajnoki ezüstérmes, gátfutónk, 18-szoros magyar bajnok. Emlékszem nagyon sokszor, amikor még az Eurosporton atlétikát adtunk, akkor azért nagyon szép, nagyon sok szép pillanat ajándékozott meg bennünket Bai Balázs. De nagyon őszintén és nagyon reálisan értékelte a pályáját, meg az előtte álló feladatokat, meg a lehetőségeit, és bár nehéz időszak van maga mögött, de azért úgy szerintem kijelenthető, nem, hogy ő azért a csúcson tudta abba hagyni.
Hát szerintem nem a csúcson, mármint, hogy amiatt nem, mert ugye egy csomó sérülése volt az elmúlt időszakban. Szerintem a csúcson abba hagyás az ő esetében az lett volna, hogy az olimpián hagyja abba, és hogy ott is valami egész jó eredmény, még nem tudom, egy döntő, vagy egy elődöntő. De hát ugye ennyi sérüléssel nehéz. De az viszont azt hiszem nagyon jó dolog, hogy ő azért egy tényleg nagyon magas szintű sportolói pályafutás mellett volt képes, bár nyilván az ilyen szintű élsportolók meg sztárok azért kapnak némi könnyítést egy egyetemen, hogy csúszhatnak ezzel, azzal, meg ilyesmi, de ettől függetlenül azért ő neki van egy olyan szakmája, amiből utána tisztességesen meg lehet élni, és ez szerintem egy tök jó irány, és nagyon fontos lenne az, hogy a 10 éves sportoló, sportutánpótlásban tehetségesnek tűnő gyerekek gondoljanak arra, hogy a sportolói pályafutás nem tart örökké.
Igen, ugye ő állatorvos, és egy, amikor elvégezte az egyetemet, és megkapta a papírét, akkor ő párhuzamosan végezte a praxisát az élsporttal, tehát ez is nagyon becsülendő, és ez is példaértékű.
Igen.
Úgyhogy sok sikert neki a civil élethez, de ebbe azért ő már belekóstolt, úgyhogy nem hiszem, hogy itt problémák lennének. Börtönbüntetést kapott az interneten sértegető futballszurkoló. 8 hónapra börtönbe kell vonulnia az angol labdarúgóbajnokság másodosztályban szereplő West Brom egyik szurkolójának, mert az interneten rasszista módon megsértette a klub középpályását, Romain Sawyerst.
Ez egy nagyon nehéz kérdés szerintem, mert egyébként nagyon írtanám Szerintem nagyjából ugyanoda fogunk kifutni, mint a múltkor, amikor az algériai cselgáncsozóról beszélgettünk. Hogy abszolút írtanám a rasszizmust, és szerintem ebben az esetben már abszolút átlépi az a szurkoló, és én nem is feltétlenül nevezném egyébként ezeket az embereket szurkolónak, a jó ízlés határait, meg azt a határt, amit én mondtam a múltkor, hogy nálam az a határ, hogyha csak magával szúr ki valaki, és másnak nem árt, akkor az nekem, nem azt mondom, hogy belefér, de hogy az még valamilyen szinten oké. Ő bőven ártott, tehát azért azt lássuk be, hogy egy akármilyen, hogyha mi kapunk egy, nem tudom, gyűlölködő kommentet, az nekünk rosszul esik, és valameddig bennünk van. Hogyha ez rasszizmussal párosul, akkor az nyilván még szörnyűbb ezt megélni egy közszereplőnek. Szóval itt bőven átlépte ezt a szintet. Nem tudom, hogy a börtönt azt ilyen embereknek érdemese, vagy a börtönt ilyen emberekkel érdemese megtölteni. Ebben egyáltalán nem vagyok biztos.
Nyilván van egyfajta elrettentő hatása, megint csak egy úgymond jó kemény edukáció. Nem tudom, milyen törvények vannak oda át, és milyen törvények vonatkoznak ezekre az esetekre. Abban abszolút egyetértünk, hogy tűzzel-vassal írtanám a rasszizmust. Nekem is komoly ez a börtönbüntetés. Nem tudom, milyen büntetést lehet adni, ami elrettentő, hogy a pénzbüntetés, ez ebben az esetben kidobott pénz mondhatni. Fogalmam nincsen.
Hát attól függ.
De nekem is első blikre így olvastam, és azt mondom, hogy fú, király, megérdemli. De
szerintem a pénzbüntetésnek azért van az a szintje. Tehát, hogy mit én, tönkreteszi azt az embert anyagilag, az szerintem azért legalább annyira húsba vágó dolog, mint 8 hónap a bőriben.
Hát igen, csak akkor meg, nem tudom, minden, szerintem ezt egy rasszista emberből ezt nem tudod kiűzni, kiverni, de kiírtani ezt a rasszizmust, ezt az érzést, ezt a fajta gondolkodásmódot pénzbüntetéssel, szerintem börtönnel se, nyilván nem, gondolom, hogy nem a legkeményebb blokkba zárják az ilyen úgymond bűnözőket, és gondolom, hogy ott van egyfajta edukáció. Nem
hát meg
tudom,
ugye megvan, annak megvan szerintem a börtönben tényleg annak a veszélye, hogy ott ugye a bekerülő emberekről tudják, hogy miért kerültek oda nagyjából. És most, hogyha ott van valamilyen, nem tudom, fekete társaság, nem is kell feketének lenni, bármilyen nem fehér társaság, lehet, hogy ott úgy agyba főbe verik, hogy nem éli túl.
Hát igen.
Nem tudom. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy ez az alapvetően az ő rossz, vagy az én személyes véleményem szerint rossz neveltetéséből származó hülyesége, az amiatt megérdemli, hogy őt mondjuk börtönbe zárják, és kitegyék az ott esetleg érkező atrocitásoknak. Nem tudom, de az is lehet egyébként, hogy ezt érdemli, hogy nem verik meg, csak 8 hónapon keresztül rettegésben tartják. Mm-hmm. Hát nehéz. Szerintem ez egy nagyon nehéz
kérdés. Tudom, volt egy ilyen, emlékszem, volt egy film, Edward Norton, az Amerikai História X. Most azt lehet, hogy a filmet szeretni, nem szeretni, de maga a történet az ugyanez volt, hogy egy náci,
hát
fasiszta.
Hát igen, de az, az egy magasabb szintű nácizmus
persze,
volt
persze,
az a filmben.
Ezt, így van, tehát szektál volt benne, stb. De maga, tehát ott igazából a történet lényege az, amiért felhoztam, hogy börtönbe zárják, és ott találkozik, összezárják egy fekete sráccal, és nyilván rájön az élet nagy kérdéseire, és megváltozik. Nem tudom. De itt a következő hír az ugyanúgy témába vág, az is nagyon erős. Csehországban a Sparta Praha szurkolói nem lehetek a stadionban Monaco elleni Európa Liga meccsen. Az UEFA úgy döntött, hogy 10 000 gyermeknek engedélyezi a belépést. A fekete bőrű Glenn Kamara labdaérintését így is folyamatos fütyszó kísérte. Én most ezt a Twitteren találtam ezt a hírt, és aztán hozzászóltak páran. Volt olyan is, aki mondta, hogy nézte a meccset, hallotta ezeket a
hát ugye Gerard a Rangers. Annyit pontosítanék, hogy a Monaco elleni meccsen volt rasszizmus, és emiatt a Rangers elleni meccsen volt zárt kapu.
Igen.
És Steven Gerard, a Rangers edzője például mondta, hogy ő neki meccs közben nem tűnt föl, de amikor visszanézte a meccset, akkor egyértelműen hallotta. És ugye hát itt a legszörnyűbb a sztoriban tényleg az, hogy beküldesz 10 000 gyereket, hogy a zárt kapu helyett élvezzék a meccset, és ők is fütyülik a fekete játékosokat.
Igen, tragédiát. Elolvastam ezt a hírt, emlékszem, hogy itt Rékával, kollégánkkal veled is összeírtunk, hogy ez annyira szomorú, tehát maga nyilván a rasszizmus az szörnyű, és muszáj mindennap tenni érte ellene, de az, hogy már ilyen fiatalon beleivódik a gyerekekbe, nem, nyilván nem akarok általánosítani egyáltalán meg a csehországi gyerekek esetében sem, de hogy van x számú gyerek, aki egy fekete bőrű játékos labdaérintésénél fújolni kell, vagy nem tudom, majom hangokat ad ki, tehát annyira elkeserítő, hogy az borzalmas.
Én egyébként azt hiszem, hogy kisgyerekként azért az ember inkább hajlamos ezekre a dolgokra. Egyrészt ugye nem is annyira érti, hogy ez miért probléma.
Szerintem ebben az esetben értik, Dani.
Szerintem attól függ, hogy hány évesről beszélsz, szerintem. Hát, mondjuk neked értem. Vannak nagyobb gyerekeid, úgyhogy nem tudom, hogy mondjuk 8 évesen a fiad mennyire értette meg a rasszizmus problémáját. Azért
hát mi nagyon korán elkezdtünk erről beszélgetni, és nyilván most ezt abszolút az elfogadás és a nyíltságra neveljük a gyerekeinket, és nem tudom. Ez a szülői munkának az egyik legnagyobb szégyene lenne, hogyha én úgy érezném a hatalmas bukásnak, hogyha a gyerekem az bármilyen, nem tudom, ilyen esetben bármilyen rasszista megnyilvánulást, akárha csak utánoz valakit, akkor is nem kétségbe esnék, de mondom, mi ezt abszolút szem előtt tartva, olyan komolyan neveljük beléjük az elfogadást.
Nem tudom, hogy mit lehet tenni, mert szerintem a 10 000-ből egyébként lehet, hogy 50 volt olyan, aki hangadó volt, és nyilván azt az 50-et kéne elküldeni egy olyan érzékenyítő kurzusra. A szüleiket biztos. De egyébként tényleg, hogyha belegondolsz, hogy mondjuk mit én, ott vannak ezek a szélső jobboldali ultrák, akik Magyarországon is eléggé meghatározzák a foci stadionoknak a szurkolói közegét, és nyilván az ő gyerekük valószínűleg eléggé hasonlóan fog gondolkodni, és azt gondoljuk itt Budapesten élve, ami azért egy inkább elfogadó város, főleg a belvárosa, ahol mondjuk nagyobb tömegek találkoznak egymással, hogy majd a következő generációban ez már nem lesz probléma, vagy nem tudom, hogy így az idővel egyre inkább elfogadó lesz egy társadalom, de de azért látszik, hogy Magyarországon is, gondolom, hogy Csehországban is azért hasonló a helyzet, mert hasonlóan szocializálódott a két ország. A mostani szülők, kisgyerekes szülők generációjában rengeteg olyan ember van, aki kifejezetten úgy neveli a gyerekét, hogy hát a feketék azok alsóbrendűk. Vagy nem is kell feltétlenül úgy nevelni direkt, hanem csak elejtett megjegyzések, hogy na, így majom, van. Izé, stb.
Így van, így van.
És a gyerek ezt hamar felveszi szerintem.
Így van, milyen példával plusz találkozik otthon.
Persze. A másik része meg a dolognak azt szerintem az, hogy mindenki, gyerekként szerintem mindenki keresi a többiek figyelmét, meg a szülei figyelmét minden hülyeséggel. És hogyha úgy érzi, hogy Glenn kamarát érdemes kifütyülni, mert akkor azzal a népszerűségi listán hármat előre léphet a barátai körében, akkor megteszi. Egyébként az, vagy nem vicces, ez elég szörnyű, hogy Glenn kamara volt ugye az áldozata tavaly a másik prágai csapat, a Slavia szurkolói húhogásának, meg ilyesminek is. Lehet, hogy a Rangers most már kérni fogja, hogyha lehet, akkor Prágában ne kelljen pályára lépni Európa Ligában.
Nem túl jó érzés mostanában Barcelona drukkernek lenni.
Ugye?
Madridban volt a meccs, annyit így előjáróban mondok, hogy nem a Camp Nou-ban kapott ki a Barca az Atletico-tól.
Na tessék, de viszont a lényeg az, hogy Luis Suárez góljával és gólpasszával vert az Atletico a Barcelonát. Ugye Luis Suáreznek mennie kellett, nem akartak vele szerződést hosszabbítani a katalán csapatnál, mert hogy túl öregnek gondolták. Ahhoz képest bajnoki címet segített az Atletico-t, meg csapat gól királya lett, most pedig két gólban volt benne, mind a kettő. Ugye az ő nevéhez fűződik az egyik gól, passz a másik gól. Mindeközben Jean Laporta megerősítette posztján Ronald Koeman-t. Az vicces volt, ahogy én csak a videó megosztom, visszanéztem a gólokat, meg a meccs összefoglalóját, ahogy Suárez kiintett, kvázi üzent Koemannak. Nem szeretem az ilyen üzengetéseket, de ez azért vicces volt, meg az ilyen fricskákat szeretem, akik a játékosok bizonyítják, hogy hát hiba volt engem elengedni.
Igen, én nem gondolom ezt olyan nagyon, nagyon fontos dolognak abban a szempontból, hogy a mai foci nem arról szól, hogy emberek egy klubban élik le az életüket, még messzi sem. Szóval én azt hiszem, hogy ez most egy Suárez, akinek ugye az Ajax és a Liverpool után a harmadik nagyobb csapata volt a Barca, hogy most az ő esetében ez a visszamutogatás, ez jó, hát persze nyilván elégtétel valamilyen szinten.
Hát persze.
Ami ennél szerintem egyébként egyel érdekesebb, az, hogy a Barcának ez volt az első veresége a szezonban. Van egy elmaradt meccs, azt hiszem, hogy a Sevilla ellen egy Covid miatt elmaradt meccs, hogyha azt a Barca valahogy megnyerné, amire mondjuk nagyon sok esélyt nem látok, de mindegy, akkor 2 pont hátránya lenne az én lovasokhoz képest a bajnokságban. Tehát, hogy azért a rossz szezon kezdett fogalma, és így 9. helyen áll a Barca, 5 pont hátránnyal és egyel kevesebb meccsel, mint az első 3 helyezett. Rossz szezon kezdett, ez valóban rossz szezon kezdett, de hogy ez azért barcelonai szinten rossz szezon kezdett, nem arzenáli szinten. Ezt azért tegyük tisztába. Inkább a kicsit ilyen kilátástalan. Tehát a BL-ben ugye 2-3-0-ás zakó volt, most ez az Atletico elleni 2-0, kicsit kilátástalan a helyzet, és nem tudom, hogy ez, hogy Koemant megerősítették a posztján, ez mennyire egy kényszer szülte döntés, mert ugye itt heteken át arról beszélgettünk, hogy ki jöhet a helyére. De most annyira nem vagyok benne ebben. Azt tudom, hogy tényleg azok, akik szeretnék a Barcát a régi fényében látni, és abban a modellben, amiben egy 10 évvel ezelőtt sikeres volt, egy sok saját nevelésű játékos, akik ebben a játékrendszerben nőttek föl, amit egyébként most nem is játszik a Barca, hanem egy másik játékrendszerben játszik, azok nagyon utálják Koemant. Ezt tudom.
Igen, arról is vannak érdekes videófelvételek. Most én a legutóbbi hírt Barcával kapcsolatban, ugye az Ajax edzői Ten Hagot szeretnék megnyerni maguknak, de hát őt még szerződés köti a holland csapathoz még egy évig, viszont az ő személye azért érdekes, mert Guardiolának volt a segítője annak idén a Bayernnél, és ő hasonló játékstílust játszott a csapataival, olyat, amelyet megszokhattak a Barcelona játékosai és a drukkere is. Úgyhogy igen, én is úgy gondolom, hogy ez szerintem egy kényszer szülte lépés az, hogy Koemant megerősítették. Nyilván mi más tudnának tenni?
Hát igen, most lehet, hogy kényszer szülte, de, de előbb-utóbb azért itt változtatni kell, hogyha tényleg vissza akarják állítani a megfelelő pályára a csapatot.
Elszenvedte első vereségét a Paris Saint-Germain, a Rennes verte őket 2-0-ra, ami igazából engem mindig nagyon jó kedvel tölt el, hogy milliárdok összevásárolt, tényleg sztárokkal tele tűzdelt csapat, akinek nyilván focival, tehát ott bármikor, bármi megtörténhet, de akkor is az ember azon a nagy papíron, nekik utca hosszal kéne nyerni a bajnokságot, és kázi kapni körülbelül 10 gólt, és max pont számmal nyerni, és minden megnyerni, amit csak meg lehet. Na hát a Rennes 2-0-ra verte a PSG-t úgy, hogy ott volt Messi, Neymar, Di Maria, Mbappé, mindenki, aki létezik, aki él és mozog, a kezdőben volt, és még gólt sem tudtak lőni. Úgyhogy ez azért némiképp meglepő, de olyan furcsa ez a foci, nem? Tehát, hogy milyen szinten Totó gyilkos végeredmény született ezen a mérkőzésen.
De ezért van sportfogadás meg Totó.
Igen.
Mert hogyha ráadásul tényleg a Totó az pont arról szól, hogy lényegében arra bazírozik nálunk a szerencsejáték ZRT, máshol az ottani állami nem tudom milyen cég, vagy nem állami, tök mindegy. Tehát a cég, ami szervezi a Totót, az arra bazírozik, hogy 14 meccsből úgyse lesz 14 papírforma. És a játékosok meg arra bazíroznak, hogy azt a négyet, ami nem papírforma lesz, azt eltalálják, hogy pont az a négy legyen. Szóval, ja, de hát azért ilyen veretlen, meg 100%-os bajnoki címek azért ilyen szintű bajnokságokban, mint a francia, nem nagyon vannak. Tehát még szerintem nálunk a Fradi, ami talán hasonlóan nagy fölényben van a magyar bajnokságban, mint a PSG a franciában, ők se nyernek 100%-os mérleggel. Szóval, ja, szerintem ez így van jól.
Egy nagyon szomorú hír a következő. Lemondott Lisa Baird, az Észak-Amerikai Női Profi Futballliga vezetője. Nem ez a szomorú, hanem az ok. Ugyanis nyilvánosságra került, hogy az egyik csapat edzője a feltételezések szerint szexuálisan zaklatta tanítványait. Az Athletic hozta nyilvánosságra, hogy Paul Riley, a North Carolina Courage vezetőedzője zaklat és szexuálisan kényszerítette két játékosát, és Baird amúgy azért mondott le, mert hogy ő mint vezető vállalnia kell a felelősséget a ligában történt ilyen szörnyűségekért, úgyhogy nyilván az ő cselekedet előtt kalapot kell emelni, de amúgy megint egy olyan hír, amit ha jól lenne ilyeneket nem olvasni. És hogy nem azt, hogy nem olvasni, hogy nem történének meg.
Igen. És egyébként ez tök érdekes, ez a téma, és most ez ilyen nagyon elkalandozós lesz megint, hogy azt veszem észre a nálam, tehát a szüleim generációján, hogy van egy ilyen érzés, hogy mondjuk veszélyesebb lett az élet a mindennapokban, veszélyesebb lett Budapesten élni.
Aha.
És hogy nekem nagyon erős meggyőződésem, hogy és a statisztika egyébként azt mutatja, hogy még sokkal kevesebb bűncselekmény van, mint mondjuk 20 évvel ezelőtt. Azért a 90-es években voltak elég hardcore dolgok, amikor robbantgattak a belvárosban, meg ilyenek, meg szétlőttek embereket a Margit körúton. De hogy most ezektől a látványos példáktól eltekintve is, minden bűnügyi statisztika arra utal, hogy csökken a bűncselekmények száma, főleg az ilyen betörés, lopás, stb. Az ilyen kvázi ilyen megélhetési bűncselekményeké. De hogy mégis az idősebbek úgy érzik, hogy veszélyesebb világban élünk, és szerintem ennek egyetlen egy oka van, az az, hogy a bűncselekményeknek a nagyobb százaléka jut el a médiába. És ez a sztori is, simán lehetem képzelni, hogy a 90-es években is voltak olyan edzők, akik szaklatták a tanítványaikat, csak nem volt belőle akkora hír, egyrészt másképp is kezelték az ilyen vádaskodásokat, úgymond, sokszor eltusolták az ügyeket, más volt a kultúrája, és nem jutott el a hír, ami, ha egyáltalán az ügy eljutott olyan stádiumba, hogy a média felkapja, mondjuk Magyarországra az se jutott el.
Igen, hát ebben szerintem a közösségi média előretörésének van hatalmas szerepe, a különböző mozgalmaknak, lásd MeToo mozgalomnak van hatalmas szerepe, illetve az, hogy a sportolók hál' Istennek kimerik nyitni a szájukat. Most, hogyha itt a témával maradva, tehát most nem a különböző betörés és akármilyen bűncselekményekre próbálok utalni, de nyilván abban is szerintem észrevehető egy ilyesfajta szerep, hogy ezeknek a csatornáknak a térhódítása. De ha csak a sportnál maradunk szigorúan, akkor én azt gondolom, hogy a sportolók hál' Istennek kimerik most már nyitni a szájukat a 21. században, úgy érzik, hogy mert ők is elmondhatják a véleményüket, ők is felszólalhatnak, ha bármiféle sérelem éri őket, akkor elmondhatják, hogy nem csak gépek, hanem uram, bocsánat, még gondolkodni is hajlandó emberi lények, és én ezt tök jó útnak, tök jó trendnek gondolom, mert hát, ha ezáltal megelőzhetőek ilyen és ehhez hasonló szörnyűségek.
Igen, szerintem is ez jó.
Nem tudom, hogy ennél, szerintem azért a hallgatóink nagy része, legalábbis akik követik a labdarúgást, biztos emlékeznek Diego Costára, aki ugye az Atletico-ban játszott, majd a Chelsea-ben, aztán egy kicsit, legalábbis az én radaromról abszolút eltűnt, miután hazaigazolt Brazíliába. Most egy olyan hírrel vétette észre magát, amiről gondolom, hogy lemondott volna, ugyanis bundabotrányba keveredett a vádak szerint, és egy nyomozás zajlik, és őt megnevezték, vagy legalábbis meg nem nevezték, hanem szóba hozták ezzel a fogadási csalással. Az Esportenet internetes fogadóirodáról van szó, a tulajdonosai, valamint a finanszírozói ellen zajlik nyomozás, akik közül az egyik személy egy futballista, akinek a kilétét nem fette fel a rendőrség, de mindenki azt mondja, és a média is megszellőztette, hogy nem lehet más, mint az Atletico és a Chelsea korábbi sztárja Diego Costa, aki nyilván abszolút tagadja ezeket a vádakat, az ügyvédei pedig dolgoznak azon, hogy bebizonyítsák az ártatlanságát, de azért nem zörög a haraszt, ahogy mondani szokás.
Nem, és van egy tök érdekes hír, sajnos itt most be kell, hogy valljuk a kedves hallgatóknak, vagy én, hogy nem volt időm nekem nagyon sokat foglalkozni az e-heti hírekkel, pedig ezt biztosan beleírtam volna, hogy Oroszországban, ha jól emlékszem, U19-es orosz fiú kézilabda válogatott tagjai közül többeket évekre eltiltottak, mert a vagy Európa-bajnokság volt, vagy világbajnokság, szerintem EB az idén nyáron. 15. lett az orosz csapat, és nagyon úgy tűnik, hogy a srácok egyrészt elég látványosan nem tettek bele mindent, másrészt pedig benne voltak valamiféle ilyen bunda ügyben. És azért egy 10 éves, válogatott szintű sportolók ezt érezzék útnak, meg a másik oldala a dolognak, hogy ebben a korban azért nyilván a gyerekek sokkal könnyebben befolyásolhatók, és hogy erre utazzon valamilyen bűnszervezet, hogy nyilván akár a megfélemlítéssel, vagy csak a nagy pénzígéretével 10 éves sportolókat bundázásra rávegyen, ez egy borzalmas dolog, és ugye egyáltalán a bundázás az egész sport értelmét öli meg teljesen.
Így van, és hát ezeket a fiatalokat pedig egy életre tönkretette.
Igen, hát Diego Costát nem
térhetnek. Hát a Diego Costával kapcsolatban csak azt nem értem, hogy azért ők gondolom, hogy nem keresett szarul az Atleticónál, illetve Chelsea-nél, tehát hogy miért? Tudom, hogy az többnél mindig jobb a még több, vagy a soknál mindig jobb a még több, de hogy,
lehet, hogy ez van az adrenalin.
A szint, ami alá nem mész, tehát hogy azért ez, érted, amikor lehet x millióval több, de ugyanakkor a másik oldalon ott van a börtön eset lehetséges veszélye, akkor csak elgondolkozol úgy, hogy nem kenyérre kell nyilvánvalóan.
De nézed a Casa de Papelt?
Igen. Nem szeretem amúgy, olyan furcsa, hogy nézem, és így nagyon komoly fenntartásaim vannak a sorozata, de ha már elkezdtem, akkor végig akarom nézni.
Na, most az új részek egyikében volt egy rablás, a Berlin nevű szereplő a fiával, Dániában, stb. És hogy ott ugye sokat beszél arról ez a szereplő, hogy a rablásban oké, hogy a pénz, meg a gazdagság, meg a csillogás is vonza az embert, de hogy ott van az adrenalin, hogy minden tökéletesen klappoljon, és szerintem Diego Costa esetében ez lehet egy ilyen vonzerő egy ilyen rablásnál, hogy vagy egy rablásnál, bocsánat, hát egy ilyen sportogatós ügyni, ezért ne túlozzunk. Diego Costa nem rabolt, hanem úgy tűnik, hogy csak bundázott. Szóval ez lehet, hogy megússzuk, nem ússzuk, és nagyon sok esetben olyanok, akik egyébként, nem tudom, úgy kvázi kettelésből követnek el bűncselekményeket, nem létszükségletből, azoknál ez is benne lehet.
Hát nem tudom, ez szerintem nettó kapzsiság. Ennyire hülye nem lehet valaki, hogy azt gondolja, hogy ilyet meg lehet úszni. Ez az ilyen dolog úgyis mindig kiderülnek. Tehát ma meglátjuk, hogy mi lesz ennek a vége. Sokkal jobb hírek nincsenek az Inter szurkolók számára sem, ugyanis a klub bejelentette, hogy minden idők legnagyobb veszteségét könyvelhette el, 245,6 millió eurós veszteséget. Ez ami egészen értelmezhetetlen összeg számomra, hogy hogy maradhat fenn egy klub egy ekkora veszteség ellenére is. Az ok nyilván a koronavírus járvány, nem voltak nézők, szponzori bevételek kiesése, gondolom azért ott a feltétlenül gazdálkodtak túlságosan jól, tehát egy ilyen
az Internél
veszteséget nem tudom, hogy lehet generálni. A Juventus is 200 millió fölötti veszteséget generált az előző szezonban.
Az Internél ugye kínai tulajok vannak.
Én úgy tudom, hogy igen.
Én is úgy emlékszem. Hát figyelj, beleteszik.
Valamiből visszatenni, persze.
Igen. Hát azért ez sok csapatnál ment így, meg megy így mai napig, hogy nagyon sok effektívan működési veszteségük nagy, aztán a szponzori bevételekből pótolják a veszteséget.
Ja. Neked, te emlékszel, nem tudom, hogy azért jó pár év van közöttünk, de te láttad, vagy emlékszel még a Jean-Pierre Papin féle, meg a Marseille Desailly, Basile Boli féle Marseille-re, Olympique Marseille-re?
Hát vannak halvány emlékeim arról a BL döntőről, amit ugye Boli fejesével nyert, igen, meg 1-0-ra a Marseille, van, igen. Meg ami miatt most ez szóba kerül, az szóba került a vasárnapi Paris-Roubaix közvetítésben is, uh-huh, mert hogy Bernard Tapie, aki vasárnap halt meg, és ennek a Marseille-nek volt a tulajdonosa, ő kerékpárcsapatot is üzemeltetett, egy egészen sikeres csapatot, a La Vie Claire-t, 80-as évek, 90-es évek eleje, Greg LeMond, Bernard Hinault tekert, ott nyertek Tour de France, nyertek egy csomó mindent, úgyhogy akkor az egyik nagy sztárcsapat volt ez, és a Marseille kötődésű Delco, ami most egy második vonalbeli csapat, de indulhatott a Rubén, ők egy ilyen La Vie Claire akkori mezére hajazó retro mezben tekertek.
Aha.
Részben Tapi iránti tiszteletből is, mert azért várható volt az ő közelgő halála, de ugye nyilván azt nem lehetett tudni előre, hogy pont vasárnap a Rubén, uh-huh, napján reggel hal meg Bernard Tapi.
Én emlékszem erre a csapatra, és arra BL döntőre, középiskolás, általános iskolás voltam, meg nem mondom, hogy 7.-8. szerettem talán. Minden esetre eléggé szigorúan vették az anyámék az esti fekvést, úgyhogy megengedték, hogy a nyomorult begdöntőnek az első fél idejét megnézzem. Te érted, egy foci meccsnek az első fél ideje, tehát akkor inkább azt mondták volna azt, hogy nem nézheted, mert a gól amúgy a második fél időben született, és azt mondják, hogy majd kírják az eredményt, marhára ki voltam ezzel segítve. És aztán utána a suliba beszéltem ki a haverokkal, akik szerencsésebbek voltak nálam, és végignézhették a meccset, megőrültem Papinért. És aztán később, amikor a Bayern Münchenbe igazolt, akkor baromi örültem, hogy fú, mennyire jó lesz. Hát marhára nem jött ki a lépés, azt egy emlékezetes, volt egy ilyen biciklis gólya, körülbelül annyi, ami így megmaradt a Bayern-es időszakából, de azt a Marseille-t azt szerettem, az azért nyilván Bernard Tapie nem feltétlenül egyenes úton szerezte meg azt a bődületes összeget, amiből lehetett akkor irányítani egy ilyen klubot, és ilyen kvázi mamut klubbá tudta emelni, de azért ott följegyeztem, olyan szupersztárok játszottak abban, vagy későbbi szupersztárok játszottak abban a csapatban Bernard Tapie időszakában, mint Papin, Chris Waddle, Enzo Francescoli imádtam, Abedi Pelé, Deschamps, Boli, Desailly, Föllerőt is imádtam, Cantona, nem kell bemutatni, úgyhogy az egy nagyon-nagyon komoly csapat volt, és olyan edzőket is vitt oda, mint Beckenbauer, vagy Raymond Götze, szóval azért ott még egyszer mondom, nem feltétlenül, nyilván ezért ebbe is bukott bele, nem feltétlenül, figyelj, egyenes, hát a bundabotrány volt, de tehát nem feltétlenül egyenes eszközökkel, vagy hogy mondják ezt,
tiszta.
Tehát ott voltak ilyen sundán-bundámok, de azért egy elég komoly klubot épített föl.
Viszont most olvastam el, a 444-en megjelent róla egy nekrológ, jellegű írás, vagy inkább összefoglaló, és nagyon érdekes ember volt. Tapi úgy gazdagodott meg, hogy énekesként kezdte a pályafutását, abból volt valamilyen szintű vagyona, nem nagyon nagy, és azt kezdte el csinálni, hogy ilyen csőd közelben lévő, vagy csődbe ment vállalkozásokat megvásárolt, nyilván padlón lévő áron, rendbe rakta a cégek működését, és amikor már újra működőképesek voltak, legalábbis, hogyha jól értelmeztem a cikket, akkor ez volt a sztori, akkor eladta őket sokszoros pénzért a befektetéséhez képest. Most ez, hogy mennyire tiszta, nem tiszta, nyilván ez, ennek van egy szürke zónája, de alapvetően egyébként ez jogilag rendben van. Aztán más kérdés, hogy utána ugye a botrányban is érintett volt. És aztán, amikor eltiltották a focitól, meg politikus is volt egyébként, volt Európa parlamenti képviselő, meg eltiltották a politikától is, akkor visszament énekesnek, meg színészkedett. És állítólag ebben a cikkben az volt, hogy a Szállakakuk fészkére, ami ugye filmen Jack Nicholson nagy alakításáról híres, hogy ő azt játszott a színházban, és állítólag olyan szinten, hogy iszonyatos pozitív kritikákat kapott a színház kritikusoktól, és kapott egy sorozatban egy főszerepet, vicces módon rendőrként szerepelt. Szóval, hogy ő egy ilyen multitalentum volt, hogy értett valamilyen szinten a bizniszhez is, értett, nagyon, nagyon tehetséges művész volt, és emellett meg sportrajongó, és emiatt fektetett nyilván. Aki kerékpárcsapatot tulajdonol, az nem azért csinálja, hogy nagy pénzt szakítson belőle, ezt azért tudni kell.
Aha. Milyen érdekes életútja lehetett.
Igen.
No, NBA. Hát lassan kezdődik a szezon, remélhetőleg majd ki tudjuk tárgyalni Tőrös Balázsral, de addig is egy NBA hír. Ben Simmons, ugye a Philadelphia 76ers egyik nagy reményű játékosa, vagy most már csak volt, ki tudja. Szóval nem hajlandó pályára lépni a Philly-ben, viszont a csapat nem hajlandó neki kifizetni a fizetésének a mostani részletét. Ez több mint 8 millió dollár. Simmons megsértődött a klub edzőjének és egyik sztárjátékosának, Joel Embiidnek egy-két kijelentése miatt, ami a playoff során történt. Ugyanakkor ez egy ilyen két irányú dolog. Ben Simmons egyszerűen képtelen megtanulni tempót dobni, és nem vállalja el, illetve már büntetőket sem nagyon mer dobni, és egy olyan szituációban passzolt, ahol nem kellett volna, mert hogy félt, hogy büntetőt kell majd dobnia. Tehát, és ezzel az Atlanta ellen kiestek, azt hiszem a keleti főcsoport döntőért zajló csatározásai során. Szóval elég sok ilyen podcastet hallgatok, és azt mondják Ben Simmonsról, de nyilván aki NBA-t néz, az ezzel tisztában van, hogy ő tényleg tempódobást választja el attól, hogy körülbelül olyan szintű játékos legyen, mint LeBron James, elképesztő kosár IQ-val rendelkezik, remek védekező, nagyon jól passzol, nagyon jól lát a pályán, csak egyszerűen nem tud dobni, és ami fura, hogy mindig kikerülnek róla ilyen videók a nyári edzőtáborok során, hogy mindenhol, de kis tudással a stadion túloldaláról bevágja a hármast, de valahogy a meccsen nem jön ki. Tehát vagy nem halandó beletenni a munkát, és nem tudom meg rendesen dobni, ezt sokan kétlik, akik látják ezeket a videófelvételeket, vagy egyszerűen valami mentális blokkja van, ami viszont nem dolgozik. Minden esetre most nem halandó pályára lépni, a csapat bel akar igazolni onnan, a csapat nyilván egyik legnagyobb értékét nem akar elengedni, és megy a húzavona, a kettő között pedig van 8 millió dollár.
Tök érdekes szerintem az NBA-ben ez az úgynevezett fészkelődés, és ez az, ami az NFL-ben sokkal inkább a csapatok oldalára billen a mérleg, mint az NBA-ben, pedig ugye elvileg egy elég hasonló felépítésű ligáról van szó. Az NFL-ben Aaron Rodgers szerette volna nyáron, hogy elcseréljék, egész egyszerűen a csapatnak a különböző ilyen pénzügyi dolgok miatt, ugye itt lényegében arról van szó, hogy te aláírsz egy szerződést valakivel, és amíg ez a szerződés él, hogyha azt a játékost elcseréled, akkor a fizetésének egy részét ilyen halott pénzként neked kell betenned, vagy neked kell kifizetned. És Aaron Rodgersnek akkora lett volna ez az összege, hogy a Green Bay nem volt hajlandó elcserélni, kockáztatva azt, hogy Aaron Rodgers egy ilyen hisztis játékosként fog szerepelni az idei szezonban. Az első meccsen ráadásul ugye nagyon elverték őket, és aztán mondták is, hogy fú, hát ez biztos rossz ötlet volt. Azóta, ha jól tudom, akkor 3-1-es mérleggel állnak, úgyhogy azért nem...
Van, mint a Cleveland, igen.
Ja, köszönjük ezt a megjegyzést, ez fontos volt. Szóval Rodgers jól teljesít az utóbbi három mérkőzésén viszonylag. Az NBA-ben viszont szerintem ez annak is köszönhető, hogy, hogy ugye az NBA-ben nagyrészt garantált szerződések vannak, tehát te aláírsz 4 év 80 millió dollárt, akkor az 4 év 80 millió dollár, és hogyha elcserélnek, akkor a másik csapat fizeti a fizetésedet onnantól kezdve. Másrészt meg annak is köszönhető, hogy jóval kevesebb játékos van egy csapatban, és amíg az NFL-ben az irányító poszt kiemelkedő, és azon kívül mondjuk minden posztnak megvan a maga 6-8 sztárjátékosa a ligában, az NBA-ben ott ugye nincs az, hogyha van egy kiemelkedő, az öt pályán lévő játékos közül az egyik poszt az annyival fontosabb, mint a többi, hanem ott több nagy sztár van, és azok a nagy sztárok viszont tényleg ki tudják maguknak bulizni ezeket a dolgokat. Így jönnek össze ilyen nagy hármasok, mint a Brooklyn, mert a játékosok addig nyaggatják az edzőket, meg a sportigazgatókat, meg vagy general managereket, tulajokat, akárkit, hogy összeereszék őket azokkal, akikkel játszani szeretnének, és ez egy érdekes dolog, mert ugye két oldalról lehet ezt figyelni, hogyha azt veszed, hogy sokan, főleg egyébként az amerikai fekete közösségben az NBA-t egy ilyen hát kis túlzásra, egy ilyen modern rabszolgaságnak is tekintik, ahol nyilván azok a játékosok, akik játszanak, azok nagyon jól meg vannak fizetve, ugyanakkor semmilyen önrendelkezési joguk nincsen. Tehát a tulajdonos dönti el onnantól kezdve, hogy aláírtad a szerződést, hogy mit kezd veled, elcserél, nem cserél. Van olyan játékos, aki mondjuk, nem tudom, két hét alatt három különböző városba költözik át, mert éppen úgy jön ki a lépés. És ez ellen a rendszer ellen nagyon sokat tesznek ezek a játékosok, akik igenis azt mondják, hogy nem, én nem akarok itt játszani, én itt akarok játszani, akkor is, hogyha van még egy élő szerződése. Ugyanakkor meg van egy élő szerződése, és ugye a ligával lényegében, még hogyha a csapatoktól jön is a pénz, és hogyha te mondjuk a Lakers-el kötsz egy 4 év 80 millió dolláros szerződést, és a második hónapodban elcserélnek a Sacramento Kingsbe, akkor te Sacramentóban fogsz 3 év 10 hónapon keresztül nagyon sok pénzt keresni, de nem ott, ahol azt gondoltad, meg nem olyan csapatban. Szóval ez egy tök érdekes dinamika a játékosok, meg a tulajok és a sportigazgatók között.
Igen, de szerintem amióta, de ez majd tényleg egy abszolút hozzáértővel fogjuk kitárgyalni, mert ez egy nagyon érdekes trend, ami most így dívik az NBA-n belül. De amióta Adam Silver a komisszárja, a vezetője az NBA-nek, azóta azért én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb szabadsága van a játékosoknak, legalábbis meghallgatják őket, és rengeteg olyan szituáció van, amikor egyszerűen kijelenti a játékos, már pedig ő nem hajlandó pályára lépni ebben a csapatban, és kvázi szarik mindenre, és azt mondják, hogy jó, oké, akkor kell. James Harden, ahogy kibuliszta, hogy elkerüljön Houstonból, és a Netsbe igazoljon. Megjelent, nem tudom, hány kiló súlyfelesleggel az edzőtáborban, és addig-addig hisztériázott, amíg elcsem, mert ő nyújtőzőben akart játszani, már a fene-fené teszik akkor is. És ez csak egy példa, van számtalan ilyen példa. Szóval meg majd nagyon érdekes téma, amikor rátérünk tényleg az NBA beharangozójával kapcsolatban a COVID kérdésre, hogy ki hajlandó beoltatni magát, ki nem hajlandó beoltatni magát. És vannak olyan sztárjátékosok, Kyrie Irving például, hogy ki azt mondja, hogy már pedig ő nem oltatja be magát, és kész, és pont, vonal. És nem hajlandó róla beszélni, mert ez a magánélete is, és ezek magánjellegű dolgok, nem akar róla beszélni. Ellenben olyan intézkedések vannak New York államban, illetve Kaliforniában, ha jól emlékszem, San Franciscóban, az állam az stimmel, de hogy azt hiszem ott városonként változik, de San Franciscóban például az a törvénykezés van, hogy akkor hazai pályán nem játszhatsz. Szóval, hogy én úgy gondolom, hogy a régi érához képest sokkal nagyobb a játékos uralom, vagy legalábbis a játékosok sokkal inkább érvényt tudnak szerezni a akaratuknak, követeléseiknek. De ez majd egy másik téma, és ez rengeteg idő, amíg ezt kibeszéljük, mert nagyon komoly témák vannak. Viszont ezzel kapcsolatban.
Van egy ehhez kapcsolódó, abszolút nekem testközelbe érkező hír, hogy a Magyar Kézilabda Szövetség kiadott egy direktívát a múlt héten, ami szerint az összes, azt hiszem, hogy 16 fölött, az U16 fölötti korosztályban, a megyei bajnokságoktól elkezdve az NB1-ig mindenhol, csak olyan játékosokat lehet beírni a jegyzőkönyvbe 11-től, tehát jövő hétfőtől, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, vagy pedig a meccs időpontjához képest 72 órán belüli PCR-rel.
Nagyon helyes. Abszolút díjazni tudom ezt a döntést, nagyon helyes, mert csak így tudunk egymásra 100%-osan vigyázni.
Szerintem is. Igazából most te vasárnap volt meccsem, és az egyik csapattársam mondta, hogy nem érti, hogy ezt miért nem hozták meg ezt a döntést már korábban.
Így van, abszolút igaz. Na hát egy nagyon érdekes hír, itt a hét közepén lehetett erről hallani. Ugye van ez a Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság, csomó mindent vizsgáltak, és most megvizsgálták a 2016-os Riói olimpia ökölvívó tornáinak az eredményeit, és rengeteg mérkőzést manipuláltak. Ez az Inside the Games oldal, ami nagyon érdekes és izgalmas cikkeket közöl hétről napról napra hozta nyilvánosságra. Több mint 10 gyanús összecsapást rendeztek Rióban. Most felsorolhatnánk, de nem hiszem, hogy túl sok mindenkinek mond mondjuk egy, nem tudom, Nikitin, Conan, negyed döntő, tehát teljesen mindegy, milyen meccsek. Elképesztő, hogy ilyen megtörténhet, és 78 millió forintnyi kenőpénzt ajánlottak fel, például egy esetben ezt is nyilvánosságra hozták, szóval itt pénzmozgás is volt.
Ez nem ugyanaz a sztori, mint a Diego Costás történet valamilyen szinten. Azzal a különbséggel, hogy amatőrökölvívóként ugye nem élsz meg, tudsz mondjuk ilyen sportolói szerződéssel az országodon belül a legjobbak, és ugye nem véletlenül azért legtöbb esetben tehát ökölvívásban kétféle országból jönnek tömegével jó sportolók, az egyik, ahol ennek ilyen nagyon komoly hagyományai vannak, akár a britek, írek, stb. A másik rész az meg ott, ahol az állam sok pénzt beletesz a sportban, mert ott lehet az, hogy egy fiatal, tehetséges gyereknek nem kell elmennie dolgozni vagy tanulni, hanem tud koncentrálni az ökölvívó pályafutására. És ugye ezekből a fiatal, tehetséges gyerekekből, aki mondjuk amatőrként nagy eredményt ér el, mondjuk olimpiai bajnok lesz, vagy olimpiai döntőt vív, az jó eséllyel egy szép profi pályafutást is meg tud csinálni, és akkor már azért elég sok pénzt lehet keresni, főleg, hogyha profiként is jól teljesítesz. És szerintem itt ugye ez a két dolog, hogy egyrészt lehet bundázni, lehet fogadási pénzeket bezsebelni egy-egy ilyen történetnél, másrészt az, hogy az esetleges későbbi profi karrier egyengetése lényegében az, hogyha az olimpiai ökölvívó tornán te bundázol. De ugyanaz a véleményem róla, mint a korábbi bundás történetről, hogy nagyon gáz. És egyébként ugye pont az ökölvívás egy nagyon hagyományos olimpiai sportág, de ezeknek a küzdősportoknak azért az elmúlt időszakban dopingügyek és ilyen bunda történetek miatt azért megingott az olimpiai szereplése.
Bizony.
És a végletekig nem lehet az olimpiai programot tágítani, már pedig az látszik, hogy a NOB részéről is van egyfajta igény arra, hogy egyre több ilyen új generációs dolgot bevegyünk, és őszintén szólva nem gondolom azt, hogy mondjuk egy nem tudom, sportmászás, az szerintem egy sokkal látványosabb sportág, mint mondjuk a birkózás. Vagy az akár az ökölvívás.
Hát azzal nem, az utóbbival nem értek egyet, a birkózás az hozzám nem áll közel, eleven a sportmászás baromian tetszett, úgyhogy a birkózás én nem vetnék igazából könnyeket, bár azért az egy magyar sikersportág, úgyhogy azért csinyán bánok ez a kijelentéssel mégiscsak, de igen, tehát amit mondasz igazából az a lényeg, hogy itt a sportági vezetőknek kéne egy picit észbe kapni és gatyába rázni a sportágukat, mert valóban célna szálon függ az olimpiai szereplésük, és azért ezek a sportok eléggé olimpia központúak, úgyhogy nyilván az, hogyha ők esetleg kiesnek a programból, az nagyon, nagyon érzékenyen érinteni a sportágat.
Igen.
És akkor a végére maradjon egy hír, amire egy számunkra nagyon kedves volt kollégánk, Magyar Bence hívta fel a figyelmemet, mégpedig nem tudom, mekkora sportértéke van, de azért beolvasom. Szóval a magyar siker született a 22. szarvasbőgő Európa-bajnokság döntőjében. A bajnokságon 13 ország 37 versenyzője indult, és 19-en jutottak a budapesti döntőbe, és magyar siker született. Úgyhogy Bence erre hívta fel a figyelmünket a Twitteren, és kérte, hogy tárgyaljuk ki, úgyhogy akár még vicces is lehetne, nem szeretnék abszolút tényleg viccet csinálni az egészből, gratulálok a győztesnek, illetve azoknak, akik kvalifikáltak erre a versenyre. Még egyszerűen nem tudom, mekkora sportérik, soha nem fújtam még ilyen dudát, vagy dudákat, úgyhogy lehet, hogy baromi nehéz.
De ez dudával megy, nem az?
Hát itt van egy kép, amit belinkeltek nekem, igen, ott van valamiféle kürt.
Én azt hittem, tudom, hogy ezt ilyen kézzel, szájjal.
Nem, ott van egy kép, és ott van egy kürt a képen látható fiatalember kezében.
Gondolom, hogy ez a vadászati világkiállításhoz kapcsolódó 10 millió esemény egyike lehetett.
Hát persze. Úgyhogy, ha valamiért, akkor ezért biztos érdemes volt megrendezni. De ami a legfontosabb, hogy megvan az első úgymond hallgatói hozzászólásunk és téma javaslatunk, úgyhogy Bencének nagyon szépen köszönjük egyrészt az állandó hallgatást, másrészt pedig az, hogy hírekkel bombáz minket, úgyhogy Bence, tartsd meg jó szókásodat, és innen is ölelünk.
Így van.
Meg köszönjük szépen az e-heti figyelmet, ez volt a hosszabbítás, illetve ez volt az Ácsi, jövő héten is jelentkezünk, remélhetőleg érdekes hírekkel, tartsatok majd akkor is velünk, búcsúzunk, Rév Dánielt és Farkas Völgyi Gábor szavazzátok, sziasztok!
Ez volt a Hosszabbítás, az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosport.hu.